A hipohondria vagy a hipohondriázis a köznyelven még mindig jelen van, mint kifejezés. A klinikumban viszont már egyre kevésbé, és arról is fogunk beszélgetni a következő percekben, hogy miért és mi váltotta fel ezt a kifejezést. Aki itt van velem a vonalban, professzor dr. Purebul György, a Semmelweis Egyetem Magatartás Tudományi Intézet igazgatója, egyetemi tanár. Üdvözlöm, halló!
Halló, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és önt is természetesen.
Köszönjük, hogy rendelkezésre áll. Azért örülök ennek a témának, mert nagyon sokszor az elmúlt időszakban felmerült, hogy erről kellene beszélnünk, valahogy így érintettük ezt a témát, de soha nem tudtuk aláhúzni semmilyen szakember által ezt a kifejezést. Kezdjük ott, hogy az a megállapítás, amit az elején tettem, az öntől származik, adáson kívül elárulta, hogy ezt már nagyon nem használják a klinikumban. Kérem, hogy árulja el nekünk, hogy miért nem. A hipohondria az most már miért nem használatos kifejezés, és mi van helyette, mert hogy valószínűleg az a probléma, a betegség szorongás problémája, az nem múlt el attól, hogy a klinikumban ezt már nem használják.
Ez így van. Azt a szót, hogy hipohondriázis és hogy hipohonder nem használjuk már, nagyon régóta nem használjuk. Egyszerűen azért nem használjuk, mert nagyon megbélyegzővé vált. Tehát a betegek sértvérzik magukat, ha ezt a kifejezést használjuk, meg nem is nagyon írja le pontosan, hogy miről van szó. Aztán átalakult, későbbiekben ezt egészségszorongásnak hívták, majd aztán betegségszorongásnak hívták, és most a diagnosztikus rendszerek egy szomatikus tünet zavar nevű betegséget használnak, és benne van az a tünetcsoport, amit nagyon régen hipohondriázisnak hívtak, meg benne van egy másik tünetcsoport is, amit a hipohondriázissal kevertek régen is össze, meg most is sokszor összekeverik, miközben nem az volt régen sem, és most sem az. Mi is ez a két tünetcsoport? Korábban a hipohondriázisnak azt hívták, amikor valaki állandóan aggódott az egészsége miatt, állandóan orvoshoz rohangált, miközben soha nem találtak az orvosoknál az semmit. Ez tulajdonképpen kétféle betegség, élmény és tünetcsoport van emögött a viselkedés mögött. Az egyik az, talán ez hasonlít jobban a klasszikus hipohondriázisra, hogy az ember meg van arról győződve, hogy ő bármikor súlyos beteg lehet az élete során. Bármikor és nagy valószínűséggel. Ugye az, hogy bármikor súlyos betegek lehetünk, ez valóban így van, csak azt felejtik el ezek a betegek hozzátérni, hogy ennek a valószínűsége nagyon kicsi, különösen kicsi akkor a valószínűsége, hogyha ők fiatalok még. Ez ugye fiatal korba szokott kezdődni sokszor ez a betegség. Ennek az őszemükben általában van oka, mert a legnagyobb kockázati faktora ennek, hogy az ember ennyire aggódik az egészségének az elvesztése miatt az, hogy vagy neki saját magának volt egy súlyos betegség egy gyerek vagy fiatalkorban, vagy az ismeretségi körében látott egy súlyos beteget fiatalkorban, tehát neki hétköznapi élmény az, ami az emberek többségének nem. Az, hogy valaki tényleg lehet súlyos, akár fiatalon is. Most ezt a hétköznapi élményt nehéz elvenni. Most, ha innentől fogva az ember úgy gondolkozik, hogy, és minden nap ott van a fejében az, hogy én bármikor nagy valószínűséggel súlyos beteg lehetek, akkor egyre inkább elkezd magán tüneteket észrevenni. Nézegeti az anyajegyét, hogy vajon ekkora volt az anyajegyem egy hónappal ezelőtt, most vagy változott. Köhögök, igaz, hogy influenzás voltam 3 hete, de már 3 hét eltelt, és mégis köhögök. Vajon miért? Vagy... Tehát bármilyen testi tünetbe jön, és az emberek hajlamosak arra, hogy így kicsit fokozottabban figyelgessék magukat, akkor felmerül az a gondolat, hogy jó, de mi van, ha ennek valami súlyos betegsége áll a háttérben. Vannak ilyen divatos súlyos betegségek. Az egészségért nagyon szorongó betegek esetében ilyen a rák természetesen, de fiatalok körében a gyulladásos bélbetegségek, amiknek tényleg mi vagy akkor is, de azért nem olyan gyakoriak. És még sorolt ennek egy párat, az agydaganat, az agyi aneurizma, ezek ilyen tipikus betegségek, amiktől félni szoktak az egészségüket, nagyon szorongók.
Ezektől egyébként azt lehet tudni, bocsánat, hogy szába vágok, az lehet tudni, hogy miért pont ezeket emelte ki? Tehát, hogy miért pont ezektől félnek?
Ezektől való irracionális félelemmel találkozunk a leggyakrabban.
Mert ezek ismeretlenek, vagy mert kevésbé tünet alapú a felismerése?
Nem, nagyon is, hogy tünet alapja a felismerésük, de nagyon félelmetesen hangzanak ezek a betegségek. Most miért pont a gyulladásos bélbetegség például, azt egyre gyakrabban halljuk a klinikumban? Azért, mert egyre gyakoribb, tényleg egyre gyakoribb, lehet róla olvasni, mert ez fiatalokat érint, ez is igaz, és az embernek fáj benne a hasa. Most, hogyha egy az egészségért kicsit jobban szorongó embernek, aki hallott már erről, elkezd fájni hasa, nagyon gyakran lehet az első gondolat, hogy jaj, mi van, ha nekem is gyulladásos bélbetegségem van. Uh-huh. Miközben a hasa szinte mindjárunknak szokott néha-néha fájni. Tehát a maga hasfájás az messze gyakori. Tehát egy első pici tünetből már azt a következtetést vonom le, hogy nekem valami súlyos betegségem van. Folyamatosan aggódok attól, hogy vagy milyen súlyos betegségem, vagy lesz ilyen súlyos betegségem. Egy egészségszorongó ember, ha összegyűjt kis pénzt, akkor valószínűleg diagnosztikára fogja költeni, elmegy és diagnosztikus eljárásokért, hogy bebizonyosodjon arra, hogy tényleg nincs semmi baja. És akkor meg is nyugszik átmenetileg, tehát akkor tényleg jön egy nyugalmi időszak, amikor egy picit megnyugodott, hogy nincs semmi baja. Ez addig tart, amíg nem jön ez a következő élmény, hogy jaj, tapintok egy nyirokcsomót a nyakamon, mi van, ha ez így is rá. Miközben egy influenza szezon után a lakosság nagy részének van tapintató nyaki nyirokcsomója. Hiszen az influenza meg a felső légúti fertőzések miatt. Vagy tényleg azt viszi észre, hogy az anyajegye mintha egy kicsit, hát itt a mintán van a hangsúly, mintha egy kicsit másképp néznek ki, mintha kezd el rákosodni, vagy hall egy rákos betegségről a tévében, vagy egy filmen selekéről, azon mondok, hogy jaj, mi van, ha nekem is lezen. Tehát az, hogy mindenről az jut eszébe, vagy az ugrik be elsőre, hogy neki a felsős betegsége lett, na ez az, amit abban úgy hívtak, hogy hipohondriázis. Ennek van egy másik változata, és amit nem így hívtak korábban, amikor az embernek van egy tünete, egy fix tünete, mondjuk fáj a háta, és folyamatosan jár vele orvoshoz, és senki nem jön rá, hogy mi baja van, mert a vizsgálatok negatívak. Ez egy nagyon hasonló állapot, és a hétköznapokban ezt is hipohondriának szokták hívni, pedig ezt régen még az orvoslás sem hívta így, soha nem hívta így, ezt másképp hívta régen az orvoslás, és ez egy picit más rugóra jár ez a történet. Itt az kronikus fájdalomnak, kronikus pszichokállámat szoktak egyébként mondani, hogy annyira odafigyelek erre a bizonyos fájdalomra, hogy annyira leesik ezzel kapcsolatban a fájdalom küszöböm, hogy már a normál testi működésének is fájdalomnak fogom megélni. Fájdalmasnak fogom megélni. Tehát például a bélmozgások azok természetes részei az életünknek. Nagy baj volna, ha nem volnának bélmozgásaink, mert az szerintem kell az emésztésünkhöz, de valakinek annyira leesik a bélmozgásokkal kapcsolatban a fájdalom küszöge, mert egész nap azt figyel, hogy mi történik a hasában, hogy már a hétköznapi működés is fájdalmasnak fogja érezni, akkor ez már nagyon nagy baj, mert azt ugye nem vehetjük el tőle, azt nem csillapíthatjuk fájdalomcsillapot a vércsoldóval, hiszen azzal rosszat tennénk, leállítanánk a normál bélműködést, amiből azt nem tényleg baj lenne.
Ugye arról nincsenek konkrét globális vagy hazai statisztikák, hogy ez hány embert érint, de orvosok egymás között ezt biztos vagy benne meg szokták beszélni, hogy egyébként hányan és milyen gyakorisággal találkoznak ezzel a jelenséggel, amit most már nem hívunk hipohondriának.
Igen. Tehát pontos magyar statisztikák nincsen, de azért azt tudjuk, hogy ez a fogalmazunk is, hogy megmagyarázhatatlan orvosi tünetekkel rendszeresen orvoshoz járók. Tehát azok a betegek, akik rendszeresen járnak orvoshoz, találnak náluk semmit, vagy semmi komolyat. Ennek a gyakorisága azért olyan 20 picit több, mint 20%. Erre vannak adatok. Tehát azért ez a betegeknek egy jelentős része, 20-25%-nyi betegeknek majdnem az egy negyede, olyan visszatérő beteg, akik ilyen megmagyarázhatatlan panaszokkal küzdenek, vagy annyira szorongvannak az egészségükkel kapcsolatban, vagy egy dologgal kapcsolatban annyira beszűkültek, hogy azt ilyen nagyon-nagyon felnagyítják. Nem is annyira veszélyes dolog.
Mi különbözteti meg ezeket a tünetegyütteseket, illetve a hipohondriát a kényszerbetegségtől?
Teljesen másról van szó. A kényszerbetegségben az embernek van egy elgondolása, kényszergondolatai vannak és kényszercselekvései. Ezekhez társulnak mindenféle ilyen kicsit ilyen ritualisztikus viselkedések, olyanok, mint a rituálék, amelyekkel a gondolatok kapcsán keletkező szorongását csökkenteni tudja. A hipohondriázis ennél sokkal egyszerűbb dolog, vagy az a betegség, amit régen úgy hívtunk, hogy hipohondriázis, mindig így fogom mondani.
Igen.
A sokkal egyszerűbb dolog. Én egyszerűen meg vagyok róla győződve, hogy bármikor lecsaphat rám egy betegség. Damoklész kardja lebeg fölöttem azt, hogy én egy betegségben hamarosan megbetegszek, és akár meg is hallhatok. Ez a központi gondolat fészkeli be magát az ember fejébe, és ez próbálja meg, az ennek kapcsán kialakuló szorongásokat próbálja meg az ember azzal csökkenteni, hogy egyrészt folyamatosan ellenőrizgeti magát, nézegeti magát a tükörben, nézegeti a testét, hogy minden rendben működik-e rajta. Rengeteget olvas betegségekről az interneten, és rengeteget jár orvoshoz. Azért, hogy megnyugtassák az orvosok őt, hogy nincs semmi baja. De ha ezt az ember egyszerre csinálja, akkor ugyan pillanatokra meg is nyugszik, de hosszabb távra nőni fog a szorongás az egészségével kapcsolatban. Minél többet olvasok az interneten betegségekről, ennél inkább az lesz a meggyőződésem, hogy bizony nekem ilyen lehet. Annál bizonytalanabb leszek, annál nehezebben hozok döntéseket, annál nehezebben tudom eldönteni, hogy most van-e bajom, vagy nincs. Minél több orvost hallgatok meg, annál bizonytalanabb is leszek. Tehát egy kicsit olyan, ha egyszerűen csak ezt a megnyugtatást keresem hipoandriázisban, az valójában pillanatokra megnyugtat, de hosszabb távon nem. Egész más kezelése van ennek, nem a megnyugtatás, hogy mert az mindig csak egy rövid távra szól, és hosszabb távon inkább rontja a helyzetet, hanem egy egészen más pszichoterápiás forma az, amivel ezt kezelni lehet. A kényszer az egy teljesen más dolog. Annak is lehetnek az egészséggel kapcsolatos vonatkozásai vagy gondolatai, de ott ezek az úgynevezett kényszergondolatok, ezek nagyon-nagyon sok dologgal lehetnek kapcsolatban, és egy picit más rugóra jár. Nem picit, nagyon más rugóra jár, mint az egészségszorongás és a hozzá kapcsolódó betegsége.
Olvastam egy cikket a Kubiton, ahol egy svéd kutatásról van szó, és abban azt írják le, hogy akik a betegségszorongással küzdenek, örülök elmondható, hogy 5 évvel korábban halnak. Ez túlzónak hat, így első olvasatra, de kíváncsi vagyok, hogy mit mond ön, aki ezzel foglalkozik.
Azt tudjuk, ez biztosan így van, hogy a kezeletlen pszichiátriai betegségek, azok megrövidítik az életet is, mert megnövelik a fizikai betegségek kockázatát, elsősorban a szívérendszeri betegségek kockázat, az ugye ebben hal meg a legtöbb ember a világon.
Igen, ott is ezt írják. Igen, igen.
És a kezeletlen pszichiátriai zavarok, és a kezeletlen pszichiátriai zavarok, általában a kezeletlen pszichiátriai zavarok növelik. Így aztán a szívérendszeri betegségek kockázatát és a halálozást is. A legtöbb adat nem a hipoandriázisról van, vagy arról, amit régen úgy hívtunk. Én őszintén szóval nem láttam még erről adatokat, és ezt a svéd vizsgálatot nem ismerem. De ami a depresszióra viszont abszolút igaz, amit elmondott ez az 5 évvel rövidebb életszakasz ilyen vizsgálat. Magyar is van, magyar részvétellel történő nemzetközi vizsgálat is leírja azt, hogy a kezeletlen pszichiátriai betegek évekkel rövidebb ideig élnek, mint azok, akiket kezelnek, vagy mint akiknek nincs pszichiátriai betegségük. Gyakorló orvosként azért azt látom, hogy a nagyon súlyos egészségszorongással küzdők irracionálisak. Tehát nagyon rettegnek mondjuk a ráktól, de mondjuk a betegségüknek, vagy az egészségüknek a többi területét elhanyagolják, nem élnek egészséges életet. Így aztán növelik egy csomó betegség kockázatát, meg maga a szorongás is növel egyébként a szív- és érrendszeri szövődmények kockázatát. Tényleg a kezeletlen szorongás, majd pedig a egészségszorongás sokszor nagy szorongásra jár. Vannak enyhébb esetek, amikor az ember csak úgy kicsit aggódik az egészsége miatt, meg ez így hullámzik, hol jobb, hol rosszabb, vannak egész időszakok, aztán megint rosszabb. Tehát ezekben az enyhébb esetekben viszont azért azt látjuk sokszor, hogy paradox módon ez az egészségtudatosság pedig megnő. Tehát én szorongok attól, hogy beteg leszek és meg fogok halni, és mindent megteszek azért, hogy ezt elkerüljem, ergo egészséges életet is élek, kerülöm a rizikófaktorokat, azonnal elmegyek orvoshoz, bármit találok magamon. Tehát ezekben az esetekben viszont csökken az egészségügyi kockázat, hiszen folyamatosan orvoshoz járok, ezért ha tényleg lenne valami bajom, akkor azonnal kiszúrják az orvosok. Egyébként lesz is, mert azért az idősödéssel azért bejönnek betegségek. Tehát én azt gondolom, hogy nem lehet ilyen sommásan kijelenteni, hogy az egészségszorongók azok rövidebb ideig fognak élni. Nyilván vannak, akik igen, mert inkább az hat rájuk, hogy általában a kezeletlen szorongás miatt megnő a testi betegségekkel kapcsolatos kockázatuk is, de van, akinél meg az esik nagyobb súlyjal alatba, hogy mivel egészségtudatos életet él, és nagyon ellenőriz magán minden, ezért gyakorlatilag különböző orvosi figyelem alatt áll, ezért mindent kiszúrnak rajta, és olyan, mint egy ilyen prémium.
A beszélgetésünk vége felé visszaugrok a beszélgetésünk elejére, ahol azt mondta, hogy hogy a hipohondria kifejezés a stigmatizálta a betegeket, viszont feltételezem, hogy ez a probléma, a csoport, ez nem szűnt ettől meg. Ma hogyan hozzák egy beteg tudtára, hogy nem feltétlenül megalapozott a gyanúja egyes betegségekkel kapcsolatban?
Erre nagyon sok kommunikációs forma van, és igazából vannak kommunikációs formák, amiket követni javasolt azért, hogy az ember aztán jól jöjjön ki. Amikor ha azt mondjuk egy betegnek, akit kivizsgálunk, és nem találunk semmit, hogy hát nem találtunk semmit, menjen inkább pszichológushoz, egy pszichiáterhez, akkor a beteg hát kételkedni fog, ami
hát igen.
Szaktudásunk van, és azt fogja mondani, hogy nem azt fogja mondani, hogy igaza van, hanem azt fogja, hogy az orvos ezt véne, mert nem talált semmit. Nem mindegy, hogy hogyan indítunk. Érdemes azzal indítani, hogy azt mondjuk, hogy emögött a panasz mögött, ami miatt eljött, valóban állatnak súlyos betegségek is, és most kivizsgáljuk, és reméljük, hogy magának nem lesz ilyen súlyos betegsége, de előre szólunk, hogy abban reménykedünk, hogy más okozza a tüneteit, és nem valami súlyos betegség. Ilyenkor, amikor a beteg megkérdezi, hogy jó érdet, akkor mi hozhat ki még a tüneteket? És akkor elmondjuk, hogy mi minden még, és elmondjuk azt is, hogy bizonyos stressz és a szorongás is fokozhatja ezeket a tüneteket. Már előre elmondjuk. Uh-huh. És akkor a negatív lesz a kivizsgálás, akkor a végén azt tudjuk mondani, hogy micsoda szerencse, hogy nem találtunk súlyos betegséget, viszont akkor viszont ezt újra mondom. És igen, aztán amikor a kivizsgálás végén csupa negatív leletünk van, akkor elmondhatjuk a betegnek, hogy milyen jó, hogy megúsztuk a súlyos betegségeket, akkor foglalkozunk azzal, amiről az elején is beszéltünk, hogy ezt okozhatja a szorongás is, meg a stressz is, és akkor azzal foglalkozunk. Ez egy fogyaszthatóbb, uh-huh. és kevésbé stigmatizáló, kevésbé megbélyegző keretezés egy betegnek, amivel már aztán el lehet kezdeni dolgozni.
Az utolsó egy percben kérem, hogy árulj el, milyen kezelési módjai vannak a betegség szorongásnak. Most ugye ezt az egyik, az nem kezelési mód, hanem az egyik megoldás az lehet, hogyha mentálhigiénés szakemberhez küldik a beteget. Van olyan, amikor erre nincsen szükség, hanem az orvos maga tud olyan megküzdési módokat felajánlani a betegnek, amiket utána alkalmazni tud?
Ha ebben a keretben kommunikál az orvos, akkor ez önmagában sokszor segít. Hogy ha azt mondja, hogy hát lehet, hogy ennek valami súlyos oka van, de reménykedjük abban, hogy nem és kolesztrolt valami más, de egy igazán erős egészségszorongásban, vagy betegségszorongásban megfelelő pszichológiai segítségre van szükség, tehát nem bárkihez, hanem olyan szakemberhez, aki ért ennek a kezelésében, ért mondjuk a kognitív viselkedés terápiához, vagy a sématerápiához, mert ezek azok a terápiás formák, amik bizonyítékokon alapulóan hatékonyak. A hipohondriázis, az egészségszorongás, betegségszorongás, most mindegy, hogy hol szívik uh-huh. esetében.
Nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre állt. Professzor dr. Purebül Györggyel, a Szemmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet igazgatójával, egyetemi tanárral beszélgettünk a hipohondriázisról, illetve a betegség szorongásról. Ez volt már az Egészségkód itt a Szabadesésben, amit hét után folytatunk. Maradjatok még!